mondja. Úgyhogy a Mikulás nevében és a Jazz barátok nevében hagyj köszöntjük Mikulással. Köszönjük neki az eddig előadásokat, és nagyon köszönjük, hogy ilyen fáradtságos kutatásokat bevállal azért, hogy mi itt okuljunk a jazz történetű és az irodalom kapcsolataira ráébredjük. És nem is szaporítanám a szót, csak annyit kell még elmondanom, hogy mint minden este, hogy ezt az estét is támogatja az Európai Unió, úgyhogy van egy ilyen kis jelenlétív, és megkérek mindenkit, hogy azt írja már alá azt a jelenlétívet, mert ez kell nekünk a HRD elszámoláshoz. Nagyon köszönöm előre is, és akkor átadom a szót Gábornak. Jó szórakozást!
Szép estét mindenkinek, szervusztok! Én is örülök, hogy eljöttetek megint, régiek és újak egyaránt. Aki figyelte az előzetest, az lehet, hogy csodálkozott, hogy ma nem a német jazz összefüggéseiről fogunk beszélni az irodalommal. Ennek az oka ez a rányleszámítás technika. Már sokat szor szivatott meg. 21-néhány eszterdeje dolgozott számítógéppel, de minden évben valami nagy marhasság előfordul. Hol a szerver tűnik el, hol a gépet kell újra hangolni, finoman fogalmazva, stb. Stb. Most meg az történt, hogy egy régebbi előadásomnak, ami le volt másolva, ugye másolt CD-n, és tudjuk, hogy egy, 20-másfél évnél tovább nem nagyon élnek, mert ez 2 éves CD, hogy ezt szeretném volna többekről felhozni erre a német testre, de nem a saját felvételeimről voltak. Betettem a CD játszóba, és azt mondta, hogy na ne, én már kinyitottam. Úgyhogy meg fogom szerezni a felvételt, és február 2-án akkor jönnek a német anyagok természetszerűleg. Ebből az a tanulság, mindenkinek gondolom, hogy számítógépen semmit az égen világán nem szabad tárolni természetesen. Hát azt mondják, hogy ez a korszerű, de minden dolgot még mindig sokkal gyorsabban föl tudok okulni a számítógép nélkül. Hát egy kicsit gyorsabb. Nem kell ott van az adatbázisba ilyen-olyan örült adatokat bedobálni, stb. Hatalakozza. Kénytelen vagyok használni, mert ugye ma már könyvkéziratot, CD-borítót, stb. Fogadnak el. 17 számítógép már kiment alóla, nem olyan túlságosan sok. Vásárolom már 34 is, úgyhogy legközelebb németekkel találkozom. Most viszont francia, belga és angol egy. Hogy miért? Annak az előadás folyamán fogjátok hallani az összefüggéseit. Előjáróban azt mondanám el, hogy nekünk hosszú évtizedeken keresztül azt mondták itt Magyarországon, hogy a jazz az elsősorban Afrikából származik, és hát nagyon kis része van ebben Európának, maximum 50-50%, de ez igazából egy amerikai műfaj. Na most ez annyira amerikai műfaj, hogy amíg Európában nem ismerték el, addig maguk az amerikaiak sem ismerték el a jazz muzsikát. És az egyik ország az Anglia volt, aki elismerte nagyon hamar a belgák, dánok, svédek, de leginkább a franciák. Na most a franciáknak köszönhetően viszont ebből kifolyólag nagyon sok finoman fogalmazva, és most tényleg finoman fogalmazom, marhasságot, mert aki eljött hozzájuk Amerikából valamilyen úton, módon, mint egy korabeli celeb sztár, azok lettek a kiemelt jazz-sztárok. Tehát ha eljött egy Louis Armstrong mondjuk Amerikából, vagy a Paul Whiteman-nek a zenekarra, a Benny Goodman későbbiekben, Dizzy Gillespie, Miles Davis, hadd ne soroljam, jó néhányan erre fognak itt a mai nap folyamán fordulni, akkor miután azok Amerikából jöttek, ugye, és van egy olyan magyar mondás, hogy Amerikából jöttem mesterségem címere, azt mondhatták, hogy hát mi aztán szuper jazzesek vagyunk. Na most hát akik Amerikából jöttek, ugye azok senki nem amerikai, azt tudjuk, ugye a történelemből mindenki tudja. Igaz, hogy szeretik azt nagyon hangsúlyozni már 5-10 év után is, hogy én amerikai vagyok, inkább nevet változtatok meg minden egyéb. Csak éppen általában eltűnnek a gyökereik. Márpedig ugye a jazz muzsikának mondjuk az európai gyökerei, hát az olyan 95% az összesben, ha még nem mondtam volna. Úgy talán sorrendben Franciaország, britek, és aztán már jönnek is a magyarok, aztán jönnek a többi kelet-európaiak, orosz zsidók és így tovább, és természetesen mindenek előtt, és ide szerettem volna kirukadni, a magyar cigánzenészek. 981 néhányban a francia jazz történészektől olvastam egy nagyon meglepő cikket, három emberre lefordítattam, mert én sajnos nem tudok franciául, hogy tényleg jól fordították-e nekem. Vezető francia jazz történészek azt mondták, hogy ha nincsenek a magyar cigánzenészek, akkor vagy sokkal később, vagy soha nem terjed el a világon a jazz muzsika. És abban az időben ők voltak a popsztárok, és az egész világot bejárták, jóval fehér és fekete amerikai jazz muzsikusok előtt, és ők játszották ezt a műfajt mindenért. Ugyanúgy az angol királynőnél, mint a perzsasaknál, Indonéziába, Kínába, Japánba, és mindenért. Az első idézetem, azt gondolom a nevet, remélem legalábbis, hogy ismeritek a művészetét, nem is. Annak idején tulajdonképpen, amikor azt mondták, hogy szocialista kultúrpolitika, körülbelül még ez volt az a balos elhajlás, amit még el lehetett viselni, az egzisztencializmus. És én utána franciát csinálták, és nem amerikaiak, hát még helyen közel lehetett is valamit tőlük olvasni. Ugye gondolt, hogy most elsősorban Sartre, illetve a kötetre, ami most nálam van, a Simone de Beauvoir-nak, az amerikai ukinalkodás. Következik akkor az első mai irodalmi idézet ebből az amerikai ukinalkodóból, és utána majd egy megfelelő franciaországi lemezfelvétel. Kicsit odébb megyek el, nézést teszünk. Kicsit jobban kell, hogy lássak. Az amerikai, ha iszik, ha dolgozik, ha pihen, a nagy minden percében fürdetik a zenébe, míg a taxiban is, a rádiónak hála. Van, akinek állandóan hordozható rádió van a kezében, amit nagyon olcsón kapni, de sohasem tálalnak igazi jazz nekik. Sinatra vagy Bing Crosby, édeskés dallamok, amit sweet musicnak is hívnak, és ami olyan nyúlósan édes, mint a sweet potato. A divatos mulatokban is többnyire sweet muzikot adnak, vagy legfőjebb sweet jazz, ami a jazz fagypróbálytása. Majd emlékezzetek ezekre a mondatokra, mert majd a műsor végén egy Bing Crosby felvételt fogok lejátszani, hogy mennyire sweet is ez a zene édeskés, ugye. A közönség szereti a nagy látványos zenekarokat, amelyek nem is játszhatnak más, csak ottázott zenét. A legrosszabb az, hogy akik állítólag szeretik az igazi jazz-t, azok is kivetőztetik valójából, és mivel a négerek csak a fehér közönség után élhetnek, szükségképpen ők is bűntársaktá lesznek a jazz első ijesztésére. Ha az ember összehasonlítja Bechét, vagy New Orleans kis zenekarait, vagy Armstrong és Bessie Smith régi lemezeit azzal a jazzzel, amit ma divatban van, be kell látnia, hogy az amerikaiak ezt a perzselő muzsikát lassanként minden emberi és érzelmi tartalmától megfosztották. Gyász, munka, érzékiség, erotika, öröm, bánat, lázadás, remény. A néger zene mindig kifejezett valamit, a hát, forró, ugye? Ennek a kifejezésnek lázas és szenvedélyes formája volt. A jelen konkrét valóságában csendült föl benne, vagyis egy érzelem, egy helyzet által megsíosítva, múlthoz és jövőhöz kötve. Nagyon hosszú még az idézet, ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe. Simone de Beauvoir amerikai ukinaplóját érdemes elolvasni, és az első zenei idézet ebből a forrósított zenéből egy egészen érdekes valami. Nagyon örültem, hogy amikor állítottam össze a műsort, ahol a néhány száz CD-ben kipakoltam magam elé, hogy ez is a kezembe került. A felvétel 1960-ban készült Párizsban. A Salle Pleyel-ben, ugye ezt nem kell mindenkinek tudni, a Pleyel egyik volt a legnagyobb zongora készítőknek, zongora feltalálóknak, és egy egész termet neveztek el róla Párizsban. Ez egyik leghíresebb koncertterem. Többek között ő találta ki a dupla zongorát, amikor egy talán két zongora épített. Na most a banda az részben áll amerikai négerekből, és napjaink zenéje. Lalo Schifrin az angolista. Ha mostanában nézitek a reklámokat, mondom azért többé-kevésbé mindenki sajnos tévén néz, önként én is, akkor van egy olyan reklám, hogy Lipton teát reklámoznak, és ott jönnek be sorba a zenekari tagok, ugye, és a Lalo Schifrin leül az zongorához. Na hát róla van szó, ő már itten 1960-ban Dizzy Gillespie zenekarában, mint fiatal, mondhatjuk úgy, hogy rövid nadrágos kölyök, zongorázik, ő argentin egyébként. Argentin jazzről majd még egyszer kellene beszélnünk hosszan, nagyon hosszan, mert a világ egyik legjobb zenéjét csinálják, és jóval hamarabb csinálták, mint az amerikaiak. Szóval most következik egy Lalo Schifrin nóta, pontosabban ez egy nagy szrit, aminek az a színe, hogy Gillespie-ána, miután Dizzy Gillespie-nek a kiváló trombitásnak írta, és annak az első tétele lesz egy 5 perces részlet. Hát mi lehetne egy ilyen hatalmas nagy szritnek, amikor így megy 25-30 percen keresztül, az első tétele, mint hogy preludium bevezet. Ennyien csináltak ekkora kabarét, ami a unalmas, ugye a Bevárszegét. A Leo Wright volt a szaxofonos, róla nagyon-nagyon keveset tudnak itt Magyarországon, sajnos pedig. Leo ez a turné után itt maradt Európában, óriási mennyiségű lemezfelvételt készített, az egyik legelső, ki mással, mint egy magyarral, Körösi Jánossal. Egy nagyon érdekes, nagyon régi felvétel, olyan 1000 euróba került körülbelül jelenleg az eredeti állami változat, a CD-t ki se hozták. A másik pedig, azt ismerte, a Hungaratonnak az első olyan összeállításos lemezén, ahol a Pege különböző bandákkal játszik, az egyik nótában a Leo Wright az altszaxofonosa, most így hirtelen éve eszembe jutott magyar kapcsolatról. De ugorjunk egyet, mert most esünk bele teljesen Franciaország leges legközelébe, Jazz a Saint-Germain, ha jól mondom, hangsúlyozom, nem vagyok franciás, mindenfajta gondjaim vannak velük, de azt most nem mondom el, meg a francia nyelvvel. Inkább elmondanám azt, hogy van ez a csodálatos könyv, amit időnként még napjainkban is lehet kapni, ez pár évvel ezelőtt jelent meg. Christian Gail Biba című kötetéről van szó, ugye egy fiatal francia szerző, ha jól tudom, ez volt az első kötete neki. Ebből szeretnék néhány apróságot felolvasni, főleg, ha jól jelentettem volna be a mutatót. És ami majd utána következik zene, az még izgalmasabb lesz szerintem. Táncolni akarok, baszki, üvölti Cécile anya, a baszki hallatán Jean hátralökköl. Jössz anya? Üvölti a kicsike az anyjának. Ki van zárva, üvölti vissza Cécile? Pazar. A kicsike nagy szingelő hangot a közepette feláll, illegeti magát, már táncol is. Ma este szabad táncolni is. Lányok, fiúk, nyugodtan, sok olyan zene lesz. Odahajol Jeanhez, azt üvölti, tud bibábra táncolni? Ugye most bibábot hallod. Valamikor tudta, üvölti Jean. Na jöjjön, üvölti a kicsike, megragadja a karját, felrángatja a széktől, húzza maga után. Jean hagyja, hogy húzzák, a lány gondolja, szabad helyet keres, ahol táncra perdülhetnek. Talál is, mindjárt perdülnek, az emberek odébb húzódnak, helyet csinálnak nekik. A lány áttarolja Jean derekát, és némi helyben topogás, pár apró kezdődik, és után már ingatja is ide-oda. Az egész könyvet nyugodtan felolvashatnám, mert majdnem az egész egyetlen folyamatos tánc, ne fogalmazzunk így. És van egy nagyon-nagyon érdekes CD, amire ma még többször vissza fogunk térni, ez a Jazz a Saint-Germain, ami azt jelenti, hogy a francia gyökerű jazzek. Már a legelején is említettem, a jazz egy legfontosabb induló pontja, sokkal inkább Franciaország, mint Afrika. És nem véletlen, hiszen a francia chansonnak és a jazz muzsikának majdnem ugyanaz a gyökere, majdnem ugyanonnan indulnak ki. És rögtön itt el is mondanám azt, hogy a francia chanson jazznek a 20. század elején az egyik legjelentősebb képviselője az egy banjós belga volt, akiről ma nem fogok sokat beszélni, meg felvételét sem hoztam, de mindenki úgy ismeri, hogy ő francia gitáros és Django Reinhardt. És a chanson jazzen belül ugye az egyik legismertebb francia chansonnak természetesen ugye magyar a szerzője, úgy hívják, hogy Kozma József, Hullólevele 945. filmzene, és azóta az egyik legnagyobb jazz-standard és sokat játszott szám. És ami nekem halatlanul izgalmas, hogy Bacsi Kelek, amikor kikerült a 1950-es években világkörüli turné, Libanon, Tunézia, Afrika bejárás és egyebek után letelepedik Franciaországba, és készít mai tudomásom szerint, ami megjelent hangfelvétel, mint egy 15 órányi hangfelvétel, vezető francia chanson előadókkal, többek között a Zsötemnek a szerzőivel, Szervé Gainsborough-val, számos nagyszerű lemezfelvételt készített Barbarával, és még sok más hölgyel és úrral. Egy-két felvétel ezekről ma már a YouTube-on is fönt van, meg lehet tekinteni. És nagyon-nagyon érdekesek, hogy pont egy magyar talált rá arra a gitár kíséretre, amit egy chansonban elő kell adni, és mondom azt is, hogy azért nem nagyon hoztam ilyen felvételeket most, egyszer lehetne egy estét neki szentelni, egy-két év múlva, mert jelen pillanatban nem nagyon tudok olyanokról, hogy a francia sanzonokból mennyi van lefordítva, és azokhoz mennyire lehetne muzsikát társítani. Úgy látszik, mi nagyon angol mánok lettünk, azok után, hogy előtte meg germanisták voltunk a 950-es előtti években, meg jött egy kis ruszki behatás, úgyhogy elég kevés van ezekből lefordítva ez a lényeg. Amit most fogunk hallani, az egy egészen furcsa kis rövid nóta, Catherine Ringer nevezett énekes és a Renegade Brass-ben fogja előadni. Saint-Germain-ből. A francia jazz központjából természetesen, ha úgy tetszik, az ő New Orleans szóval.
Köszönöm, hogy sokat dolgozott fel azóta, és
kellene egy Armstrong könyvet adni a magyar közönségnek, hiszen nála jobban senkit nem ismertek Magyarországon. Louis Armstrong 965-ben 80 ezer ember előtt lépett fel a Budapesti Népstadionban, ott volt a gyönyörű koncert volt, életem egyik legnagyobbja, de az egész egy azért, szóval ahogy mondtam, ez egy ilyen vódvírsó volt tulajdonképpen, késdobálom jöttük persze. Na most, az ember bemegy az NMU kiadóba, akkor ugye kötött könyvkiadás volt, fiatalabbnak ezt gondolom teljesen ismeretlen történet, hogy volt néhány könyvkiadó, és akkor azokhoz be lehetett menni, és fölajánlani az embereknek a művét, és akkor egy-két-három évben esetleg válaszoltak, vagy nem válaszoltak. Most bementem egy könyvnek, egy Armstrong könyvnek a kéziratával, 970 végén, 71 elején, az NMU kiadó ugye szépen jegyzetekkel minden ellátva a könyveske, ahogy azt illik. Visszaadják nekem a könyv kéziratát azon, hogy ez túlságosan tudományos. Azóta megpróbálok kicsit olvashatóban írni, akkor is olvashatóan írtam egyébként, csak elhagyom általában a jegyzeteket. Most a tudós uraknak az a bajuk, hogy nincs elég jegyzet. De, és hogy miért dobták vissza a könyvet ténylegesen? Emiatt. Ugyanis akkor már előkészületben volt ennek a könyvnek a kiadása, Robert Boffennek, a belgák világhírű Pentup elnökének a műve, aki aztán később, ha jól tudom, kapott egy irodalmi Nobel-díjat is. Hát nem ezért a könyvért nagy valószínűséggel. Ez egy ilyen csevegő valami a korai évekről, többek között azt mondom, hogy Lajos hogy járt a végig Európán, és hogy az európai rajongó, az európai szárazföld minden részéről, még Londonban is elrepültek repülővel, aztán meg Párizsban, amikor Párizsban kikötött. Mert hát kellene fölpumpálták, nagy volt a reklám, nyilvánvalóan be kellett hozni a kiadásokat, azért a literatúrról a hajóval is el kellett hozni a művésznek a bandáját. Sokat lehet erről mesélni, de most inkább következzék az idézet. Azt mondni, hogy az Armstrongnál tartott helyben vagyunk. 1933-ban Louis Armstrong másodszor is átjött Európába. Az újságokban több szó esett róla, mint Hitler uralomra jutására. A jazz, az amerikai lélekhez zenei kifejezése végképp megfordította Angliát. Százával alakultak a jazzklubok, amelyek Louis vagy Alfa, ez a akkori barátnője volt, nevét vették fel. Teljes volt az új zene és új diadal. Ezúttal átkelt Louis a La Manche csatornán is, Párizsban a szervezett pályaudvaron lelkes tömeg várta. Itt volt természetesen Panassier, Drunier és a jazz számos más rajongója, este nagyszabású fogadást rendeztek Armstrong tiszteletére a Big Top-ban. Egy ifjú hegedűs, Michel Varro, van egy jelevet ismeri, de biztos, Varro a szemét sem merte Armstrongra emelni, megilletődött volt és néma, mintha templomban lenne. Louis két hétre átvicszant Angliában, mire visszajött, Varro megtanult angolul, hogy bálványával szót válthasson. A jazzklubok meghívásokkal ostromolták Louis-t, az ő lemezeit hallgatták, játszották mindenfele. Itták Dané. Tehát megtanulták azt, hogy hogyan kell valakit sztárolni. Egész egyszerűen, és erre most olyan példát mondok, ami magyarországi, egy-két évvel korábban játszódott, de nem ez, vagy később nem van. Másik zenekarhoz kapcsolódóan. Most következik egy olyan nóta, amit Budapesten 7-szer kellett elénekelnie, mert addig nem engedték le a színpadról. Hát aki ezt a dalt nem ismeri, az bocsánat, adja vissza.
Thank you.
éves budapesti koncert után tanítómesterem és mentorom Pernyi András írt egy csodálatos cikket a Filmszínház muzsikába a koncertről, amiben azt írta, hogy előtte körülbelül jó idő volt, mint ma is, hogy hol esik csorzó. Hogy ezen a felázott talajon, hogy ott volt a Népstadion kellős közepén a cucc fölállítva, még soha senki nem játszott ilyen jól, pedig akkor a magyar focisták jobban voltak, mint manapság. Következik, egyrészt folytatva Goffin, eljött Budapestre, amikor kiadták ezt a kötetét, a Márvány vágtatást 69-ben, és hát fél Lenin körutat végigállta a sor, akkor még a Lenin körutban jó hosszú volt, most azt hiszem három része van neki, Erzsébet kör, Terész körút, meg nem is tudom mi a harmadik része.
Ferenc.
Szent maradt érdekes.
Szent István,
köszönöm. Hát az ott végig a Lenin körút, és hát annak a felét úgy a közönség végigállta, mert végre jött egy külföldi, egy nyugat-európai 69-be, akinek kiadták Magyarországon a könyvét, még egész jó verseket is írt, jó fordítója volt, hát miért ne dedikáltassunk vele egy könyvet. Ez egy nagy hetsz volt. Amit én idézni szeretnék, az az egyik kedvenc költőm, fordítom, ha mondhatom, mint Somlyón Györgyet, a Magyar Része már korábbi előadásban is idéztem. A két Somlyó az Oltán meg a György is megérdemelnek a két előadást. Tehát az élet az véges. King Porter Robert Goffintől. King Porter a forró szerelemről dalolta a floridai kreolóknak. Ruganyos visszandókkal és szinkópák zivatagjával fekete ujjai suhantak a zongora csonttalan billentyűn, madártalan aligátor tojások aludtak a lagunákban. King Porter, mint a mesterlövész sáfrányszínű nők előtt haigált a panaszos blúzait, amiket felízdít a hastánc, és a nagy sárga lányok a támérjára csúsztatták az éjszakát. Magyarán mondom, a kikötői szirének a ritmus hajnalát dalolták az éj közepén. Szivárványos csillogással az olajzsíros habjai közt, a sült máj alakú King tempósan siklott rá a hangsúlyos ütemekre, a terem egyik sarkában bárdolatlan ültetvényesek lökték a golyókat, San Antóniói flamand kertészek vedelték dupla viszkijüket, sosem mutatták világos taplószínű tenyerük belső felét, szakavatott csavargó borzongtak az új muzsikára, melyet nem lehetett lekottázni, míg meg nem tiporták táncos lábukkal a pár. Hajnalra találkozott egymással az alkohol és a zongora, negyedvérek egyetlen rántással felfedték teljes kávészínű mellőket, őjáratban e vad lángolás bástya fokai. Így született meg a Ragtime egy darabból töretlenül, és csak hamar hallani lehetett már Biloxi zárt házaiban is, üstökösként betört a Bill Street-en a Memphis-i gettó közepébe, aztán a Mississippi töltésére, ahol folyt a banán kirakodás, egyszerre csak ott volt, mint a mumus a Bordély negyedben, ahol King Porter kiadta a jelszót a Magnóliák árnyéka alatt. Ma már a blues gyöngéd néger rohammal gyarmatosította Európát, dallamos hitfőket vert a fényűzés fővárosaiban, a tiltott zene ügynökei azóta már milliómos nőkkel házasodnak, és ez a frenetikus refrén oly öregeske már szakán terezte, urrá! Immár fehér smokingban folyik a szinkópa nagy üzeme, és kiemlékezne ma már King Porterre a jazz apjára, aki egy Jelly Roll Morton dallamban fekszik elevenen eltemetve.
Nem semmi. Ez nem semmi.
Benne van az egész korai jazz történet, ugye? Az ártházak, a kupik meg, hát minden egyéb. Ja Istenem, tegnap este volt azt hiszem a magyar kupi film. De jól emlékszem rá, valamelyik adon.
Koncert volt este, nem tudom.
Nem.
Gyertesen műszakot.
De mi a címe?
Egy gyerkölcsös
a stimmel.
Makkarcsi bácsi.
Pál Sándorral, az zongoránál. Az első magyar jazz történész.
Makkarcsi bácsi.
Hát Makkarcsinak. véve. Az ez egyenkölcsös éjszaka. Pontosan ezt mutatta be, hogyan volt Magyarországon a kupelája és a gyeszösszerűzőben. Ami most következik, az egy egészen érdekes felvétel egy belga zenekarral, mert ugye belga volt a Robert Goffin, francia nyelven publikált egyébként, mert ugye hogy itt van ez, hogy hova álljanak a belgák, ugye? Mindig ez a probléma most, amíg szét nem válnak. Ugye vannak flamandok, meg vannak francia,
Vallon,
igen, köszönöm. És ő nagyon érdekes módon csinálta a dolgokat, mert a egy részét a franciánon, más részét pedig a Vallon nyelven írta, de döntő részét a jazz dolgoknak érdekes módon franciánon. Szerintem nagyon-nagyon ő is ott volt már, hogy azért több közünk van nekünk ehhez a dologhoz, mint amit állítanak, hiszen mi hódítottuk meg New Orleans-t, ugye az francia gyarmat volt eredetileg, jóval később csatlakozott az Egyesült Államokhoz, jóval nagyobb szabadságok volt a ningereknek, a kreol zenekarok vették át a francia hagyományokat, abból lett aztán ugye, amit manapság úgy is nevezünk, egy szórakoztató, egy dingitanfri zene, amiből aztán kialakult a jazz muzika, a Sassieti zenekarok, ahogy annak idején hívták. Tehát következik egy olyan 43 júniusában Brüsszelben készült felvétel, amelyeket a német megszállás miatt már nem adtak ki, csak pár esztendővel ezelőtt CD-n jelent meg először. Jean Omer belga szakszofonosnak a zenekarát hallgatjuk. A zenekarvezető darabjának költeményének a címe Passzás.
Afrikában bármilyen jazz csak 20 esztendővel később.
testőhöz kapcsolódóan játszott fel ezt a Creol zenekar felvétel, Felix Valverde szaxofonos volt a zenekar vezető. Nem véletlenül írtuk a műsor előzetesében, hogy brit. Ugye a brit birodalom az, hát aztán mai szemben nézve elég nehezen tudjuk elképzelni, hogy milyen hatalmas volt, és tulajdonképpen még ki mindenkinek manapság is Nagy-Britannia királynője, hivatalosan legalábbis az ura, hiszen sok-sok királysága van ma is a világban. De ugye alapvetően Wales, Skócia, Írország és hát maguk az angolok, az alap ott a Szigetország. Aki most következik, az brit, de nem angol, hanem ír. Nem olyan, mint a magyar rendőr, hogy az egyik ír, a másik olvas, ő ír. De nem a mai éjjel, amikor álló nap Jack meg a maga ruháit mosta, meg a gyerekekét, dörzsölte belőlük az egyheti viselés szennyét, az utca meg a lakás piszkának nyomlát. Igazán elegáns jelenség lenne, amint csuromvizesen az egész napi munkától duzzadt lábával járni kezdeni a jazz ritmusára, valami jó Charlestonra vagy Foxtrotra egy csillag körül. Lép, lép, zár, hajol. Hajolna, amikor zárná a lábát, s aztán kilépne megint. Tehát el kell ezt tennie boldogabb napokra, ha csak egy hónap pihenése lenne a férjétől meg a gyerekektől, ha csak néhány fontja lenne egy csinos új ruhára, hely, micsoda foxtrottot, micsoda Charlestont járna ő a legnagyobb csillag ragyogó fényében. Mit csinálsz, jó fiú? Du-du-du-du-du-du. Rúgd fel hát, csillagok közt jár alá, csillag ragyog, fordulhatok, forgasni, tág az ég. Valami bizsergeti a testét, vágy fogja el, hogy körül táncolja a néptelen udvar, amelyet hallgatagon állnak körül a barátságtól a lakások, sötét és csendes mindegyik, ablaktábláival álmokat vigyáz, vágy fogja el, hogy dalba fogjon, és lépjen induljon a Charleston vagy a Foxtrot ritmusára, hogy megmutassa annak a csillagnak, hogyha 8 év alatt 7 gyereket hordott is ki, azért az ő alakját megnézheti még most is akárki, hogy a haja még most is oly hosszú és sejmes, és a barna fonatok még megvillantanak valamit az arany csillogásból, hogy az arca, amely most elrejti vonásait a sötétség fájta mögé, őrzi régi szépségét csorbítatlanul. Hátrabeti fejét, s felnéz a csillagokra, lassan megmozdítja a testét a jazz dallamára ritmusára, és kering körül az udvaron, míg a víz lustán csorog a csapból, s megtöltve a vödröt kicsúran a karimáján, lefolyik az oldalán, és ez szelszal a csatorna lefolyójában. Színó kezi, csillag jazz. Ebből hallottuk egy kis rövid részletecskét. Ami most következik ahhoz van, amit mondtam, hogy később elmondom, hogy hogy is ment annak idején ezeknek a zenekaroknak a reklamírozása, hogy ők hivatalosan annak idején mondták. Még a rendszerváltás előtt kerültem kapcsolatban a Philips gyár vezérigazgató helyettesével, aki a 1910-es évek végének, 20-as évek elejének Weimari Németországának a jazz történetével foglalkozott, és ehhez kapcsolódóan volt a keresztkérdés, és a jó Istenek nem tudtam megérteni, hogy az Magyarországon nem úgy van, mint Hollandiában, hogy bemegyek egy könyvtárba, vagy levéltárba, és bármit kiveszek, és imádósan kiad, olvasom belőle a dolgokat. Ja, ma már egy kicsit efelé haladunk, de még mindig messze vagyunk mondjuk a bécsi vagy a münchen lehetőségektől, de nem értette, hogy nekem előbb a BM-től engedélyt kellett kérni, hogy bizonyos iratokat megnézhessek, az néhány hónap, aztán utána ugye a könyvtárosok, hát hogy is mondjam, nem a leggyorsabb tempóban hozták ki az anyagokat, úgyhogy eltartott néhány hónapig, míg azt a pár kis adatoskát meg tudtam neki szerezni arról, hogy bizony a zenekarok, többek között a Jack Hiltonnak a zenekara, az angol jazz királynak a zenekara, hol, mikor, pontosan, hogyan lépett föl Magyarországra, 7 órakor elkezdték a koncertet, vagy 7-15-kor, mi volt a zenekari számok sorra egyen, mit játszottak a szólókat, de ennél sokkal izgalmasabb volt, hogy ugye Budapesten kívül még fölépett olyan Isten háta mögötti helyeken, mint Békés Csaba, Hódmezővásárhely és egyebek, és mindenütt teltházak előtt. Na de miért? Hát könyörgöm, akkor csak Szegeden volt 25 vagy 26 napja. Szegedében. És kinyitottam egy újságot, nem vicc, 27 meg 28 helyen volt egyetlen lapszámban ugyanaz a koncert hirdetés. kis hír, nagy hír, hosszú hír, fotó, szerkesztő véleménye, kijön, soha nem, meg nem csinált riport, de azért, mint riport elhangzott, és így tovább. Hát így csináltak ezekből a zenészek abban az időben sztárokat. Ugye ma meg úgy befizetik a televízióba, vagy az illető újságba azt a nem kevés suskát, és mindjárt az illetőből szerepelsz. Kicsit drágább, de ugyanaz a végeredmény. Következik Jack Hilton zenekara, akire azt szokták mondani, hogy nem játszik jazz muzsikát. Hát akinek ez nem jazz muzsika, az meg ne hallgasson jazz muzsikát. A nóta az egy amerikai nóta lesz, szintfelvétel természetszerűleg, és az arany, ásó arany mutatóknak a dal. Franciaországba, csak ugrálva. Annak idején az Európa könyvkiadónak létezett egy Európa zsebkönyvek című sorozata, talán azért a fiatalokat is ismerik, amiben úgymond értékes irodalmat lehetett kihozni, meglehetősen szép példányszámokban, fordításokat, természetszerűleg a világ minden tájáról. Természetesen nem lehetett a szöveg szocializmus, kommunizmus ellenes, nem lehetett maoista se, ugye, hogy most csak a politikai részét mondjuk. Természetesen nem tartalmazhatott szexet, mert azt így a pornográfiának kiáltották ki, és így tovább. Viszont nagyon sok ragyogó könyv jelenhetett meg e címszó alatt. Időnként írtak hozzá egy kis előszót, hogy miért engedték meg, hogy ez megjelenhessen. Máskor erre már nem volt szükség. Ebben a sorozatban jelenleg Boris Viannak Tajdékos napok című könyve, ami óriási siker lett a maga idejében. Ugye most már a Vian könyveket nem csak francia eredetében lehet olvasni, majdnem valamennyi megjelent az elmúlt években. Magyarul is mindenkinek ajánlom a szíves figyelmébe, egyik a legjobb 20. századi francia íróknak, költőknek, aki mellesleg ragyogó jazz-trombitás volt, énekes, szövegíró, zeneszerző, hát olyan, mint Jeffrey Lyons. Ehhez a tajtékos napokhoz írt 1946. március 10-én New Orleansban egy rövid előszócskán. Az életben az a fontos, hogy mindent a priori ítélettel illessünk. Úgy látszik ugyanis, a tömegeknek nincs igazuk, az egyéneknek meg mindig igazuk van. De ebből nem szabad magatartásunkra szabályokat levonni, nem kell ezeket megfogalmaznunk ahhoz, hogy betartsuk őket. Csak két dolog van. A szerelem, mindenfajta szerelem a csinos lányokkal, meg a New Orleans-i muzsika, vagy a Duke Ellington féle. Ebben egyetértünk. A többinek el kéne tűnnie, mert a többi rút, csak az alá következő néhány bizonyságú szolgáló lapnak az ereje abban a tényben rejlik, hogy a történet teljes egészében igaz, mert elejétől végig én találtam. A szoros értelemben vett anyagi megvalósulása lényegében a valóság fertített és hevített hangulatú kivetítéséből áll, egy szabálytalanul hullámos, torzításos referencia sikra. Látható, hogy tám még soha nem volt szó ilyen tisztességes eljárásról. Hát ezt olvasni kell az egész kötetet, mint a Bibliát. Minden este egy kicsit belőle, és akkor megragad az emberben. Ez Bajomi Lázár ennek fordítása egyébként. Nagyon jó tudom fordítani. Következzék ismét a Saint-Germain-ból két részlet, először az elsőt mondanám. Egy egészen különleges az első. Az idősebbek még emlékeznek rá, a fiatalok meg talán a híréből, hogy létezett annak idején egy döbbenetes nóta, amit mindenfajta kiadásban lehetett hallani, természetesen a Magyar Rádió nem adta le, és az volt a címenek, hogy Jöte el. Amiben különböző nagyon egyértelmű lövéseléseket lehetett többek között hallani. Most az az énekesnek, akit most ragyogó chanson jazz énekesnek én fogok hallani, ő volt a nyögdécselő és énekelő hölgy a Jean Birkin, és egy amerikai néger zongorista Jimmy Rawls fogja kísérni. Egy nagyon-nagyon ismert amerikai szerzőt. most következik egy nagyon-nagyon rövid zeneidézet, ahol maga Boris Vian lesz az ő szereplő.
Aztán többet nem is gondolom az egészre, míg levelet nem kapok tőle,
azt írja, hogy eladta a dalt, és mivel egész sokat segítettem, köszönettem mellé kell 5 fontot. Elolvasom a levelet, sírni tudnék, hiszen azon a dalon kívül egyebem sem volt, sehová sem tartozom, és pénzem sincs, hogy a holtat tartozást megvásároljam, és nem is akarom. De mikor az a lány danol, nekem danol, értem danol, ott voltam, mert ott kellett lennem, meg kellett adnom, mert biztosan tudom. Most hagytam, hogy rosszul játszás, ez a dal is elhagy majd, mint az összes többi, mint minden, semmi sem marad nekem. De aztán azt mondom magamban, mindez ostobaság. Még ha harsonákon játszanák is, még ha úgy játszanák is, ahogy kell, ahogy én akarom, a falak egy hamar le nem mondanak. Hát legyen nekik jazz, gondolom, játszák csak rosszul, az nem változtat semmit a dalon, amelyet hallottam. A pénzzel meg veszek magamnak egy sötét rózsaszínkukát. Nagyon jellemző egyébként a dolog, ugye a legtöbb zeneszerző Duke Ellingtonig bezárólag abból ért, hogy dalokat vásárolt. Ezt ma már tudjuk, ugye? Miles Davis-ig és egyebekig, hogy valaki kitalálták a dalomokat, ők fölvásárolták a kottákat másra számra, és amit sikerült a saját nevük alatt, azt kiadták, eladták a saját kottáikat, és aztán vagy milliósok lettek belőle, vagy igen. Következik egy 1950-es felvétel, egy nagyon-nagyon ismert Gershwin mutával az I Got Rhythmből, ami nagyon idevalónak éreztem, amikor fölírtam először, hogy mit szeretnék ide magunknak idézetek, nem tudtam, hogy egy az előadás végére fog kerülni. Akkor odaítom, hogy mindenképp egy női énekesnőt szeretnék választani, tehát következik Ethel Waters. Hát igen, ami viszont most következik, az egy többszörösen érdekes darab. A magyar jazz történetében följegyezték, ez eredetileg egy korai ragtime dal, hanem is abból a formájában, ahogy általában errefelé tanítják, nem olyan Jobbin féle, a másik 13 ragtime stílus egyikében írták a Sound of Crazy Days-t. És hát eljött egy néger énekesnő 1930-valahány táján Budapestre, és ez a följegyzett leghosszabb improvizáció abban az időben, 32 kórus improvizált végig erre a darabra. Szép nagy japán koncert John Coltrane-nel néhány évtizeddel később. Aki viszont énekli nekünk, az Bing Crosby, akik úgy nagyon jazzek, azt mondják, hogy a Bing Crosby az nem jazz énekes, mint hogy Kazal Lászlóról is azt mondták, hogy nem jazz énekes. Most hát, ha valaki nem hallgatja rendszeresen Kazal László korai felvételét, vagy Bing Crosby teljes életművét, akkor nyilván ilyen marhaságokat kijelenthet. Bing Crosby volt egyik a korai nagyon jó jazz énekeseknek, akinek azt köszönhetjük, hogy jazz énekes és jazz egyáltalában még a mai napig létezik. Hiszen Crosby volt az, aki el tudta fogadtatni a látható amerikaival, aki körülbelül olyan szinten van, mint nálunk egy tanácsi gyerek, aki soha nem hallott semmit, hogy ez jazz muzsika és ezt hallgatnunk kell, mert ez amerikai zene. A másik dolog, hogy létezik egy CD, amiről most az előző felvétel is, meg ez is volt, aminek a Sked Singingről szól, egy francia kiadású lemez. És a Sked éneklésről ugye azt tartják a jazzben, hogy hát ez természetesen senki más nem találhatta ki, mint a jazz király Louis Armstrong, mégpedig úgy, hogy a stúdió zenekarával, a Hat Five-val bement egy stúdióba, elítették a kottára a záványra, a kottállványra a szöveget, meg a zenét, és aztán leesett a kottállványról a szöveg. Ugye hát ott nem volt még abban az időben ismét, és egyszerűen föl kellett mindent venni, és ebben Armstrongja kezdett úgymond szövegért improvizálni, magyarán manapság, hogy szkettelés. Na most hát ez legalább akkor a nagy marhasság, mint a Louis-val kapcsolatos összes többi történet, ez egy kitaláció. Hiszen aki egy picit is tanulmányozza, csak egy picit, bármelyik népnek a zenéjét, rá kell arra jönni, hogy minden népzenében van szövegnél, improvizáció, énekes improvizáció, egész egyszerűen, tehát nem friss találmány. Hát ez egy a jazz mesék közül az egyik, és akkor következik most nagyon szép kettelős improvizációs nóta valódi jazz Pink Crosbyban. Nagyon szép karácsonyi dalokat is tud énekelni. Tulajdonképpen én valóban befejeztem, és ilyenkor azt szoktam mondani, történelmi időkre Budapesten ilyen 4 órás konferálások után, hogy hát akkor minden nap vége szakad egyszer, és amikor záróra van, akkor haza kell menni, de egy rész is végül záróra. Én nem mondom azt, hogy mindenki megint az éjszakát, hanem azt szeretném elmondani, hogy amit Miklós Balázson kiválasztott, az több szempontból egy rendkívül utalmas felvétel lesz DVD-ről, a Jacques Lussier-vel. Aki egy ragyogó francia zongorista, nem tudom, hogy hány 10 vagy 100 millió lemezt adott most már el a nagyvilágban, de ő volt az, aki végképp bebizonyította azt, hogy tulajdonképpen a világ első igazi jazz zene szerzőjét és zongoristáját úgy hívták, hogy Johann Sebastian Bach. Na most ugye Bach után jött egy, aki hát természetesen magyar volt, ezt tudjátok, ugye egy magyar származású, Johann Sebastian Bach. A családja Magyarországról vándorolt ki a szegénység miatt Németországba, és akkor jön egy másik, akit szerettek volna tőlünk a sorolók egy kicsit elcsaprizni, ugye Franz Liszt, alias Liszt Ferenc, most élt itt a Liszt évet. Ugye a mi szolid véleményünk szerint ő volt az első igazi jazz-zongorista, és ezt úgy fogalmazta meg egy dél-afrikai kutató annak idején, hogy a jazz muzsika korai korszakában nincsen olyan zenész és nincsen olyan zenekar, aki ne idézne vagy dobna Liszt Ferenctől. Lussier lesz a soron, akit én nagyon kedvelek, nagyon sok klasszikus zenei darabot dolgozott föl Bachon kívül is, nem tudom meddig fog sikerülni feljutni a DVD-vel. Satit hallgattam én is a napokat, többek között a Ravel, beklasszikusokat, egyedeket is elemezve játszott. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó további szórakozást. Február 2-án valóban a németek kapcsolata lesz a jazz-szel. Fordításainkból is, sőt, remélem, hogy sokkal lesznek, akik tudnak majd a németül a jelenlevők közül, mert szeretnék egy-két verset németül is elmondani. Német szakos vagyok. És akkor most azt mondom, hogy ha mindennek vége van, akkor majd mindenkinek, úgy ahogy a Cicés Tamás szokta mondani a koncertek végén, eredményesen gazdag, szép, nyugodt, jó éjszakát mindenkinek.